Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért, különösen hálás, hogy vágyat, készséget ébresztettél mindannyiunk szívében, akik itt vagyunk, hogy eljöhessünk erre a mai alkalomra. És te látod a szíveket, hogy ki hogyan jött. Ki jött teherrel, nehézséggel, szomorúsággal, vagy éppen örömmel, hálaadással. Az egész életünk egy nyitott könyv előtted. És találtad, hogy mire van igazán szükségünk. Így kérünk, hogy adj a kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Jöjj, hiszen te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott te ott vagy. Így kérünk, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel ezen a mai Isten tiszteleten. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 13. fejezetében, a 44. versben a következőképpen. Jézus mondta ezt a példázatot, hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Máté evangéliumának 13. fejezete ez a rész, amiből egyetlen egy verset felolvastam. Ez a fejezet, ez a rész Isten országáról szól. Az Isten országáról, a mennyek országáról, amely olyan, mint egy mag. És ez a mag hullik, hintik, majd sokszoros termést hoz, növekszik, gyarapodik. Az Atya drága szava, amely által megismerhető egyszülött fia, Jézus Krisztus, és mindaz, amit ő tett az emberért. Ezért olyan drága kincs számunkra az ige, mert ebből az igéből ismerhető meg Jézus, és Jézus az, akinek van hatalma már itt ezen a földön, a mennyek országát, annak előszobáját megteremteni bennünk és közöttünk. És ezért kell, drága gyülekezet, kedves testvérek, ezért kell becsben tartani az igét. Becsben tartani. Mert ez a drága ige, ahogy énekeljük egy gyönyörű szép énekünkben, evangélikus énekünkben, van örök kincsünk, drága becsesebb. És nekünk ez a drága becses ige, az, ami igazán fontos, és igazán sokat jelenthet számunkra. És ahogy a példázatban olvashatjuk, a mag arra való, hogy hintsék, az ige arra való, hogy hirdessék. Mert azt olvashatjuk az igében, hogy a hit az hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. És ezért kell, drága gyülekezet, drága testvérek, ezért kell becsben tartani az igét. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt egy fiatal ember járt hozzám lelki gondozói beszélgetésre, sok terhet hordozott, a házasságában is voltak nehézségek, és hétről hétre járt hozzám, nagyon jó beszélgetések voltak, és egyik alkalommal úgy kifakadt belőle, hogy Krisztián, én annyira szeretnék olyan lenni, mint amilyen te vagy. Olyan szimpatikus az, ahogy te gondolkodsz, olyan szimpatikus az, ahogy te beszélsz, ahogy élsz. És aztán mondtam neki, hogy ez nem így van. Mert amit te véltél felfedezni, és ami számodra igazán szimpatikus lett az én életemből, az nem én vagyok, hanem az a drága kincs, amire én is rálelhettem. Tehát számodra nem én vagyok szimpatikus, hanem az Isten szava, az Isten igéje. Számodra, ami igazán fontos és kívánatos, az Jézus. Én ugyanolyan gyarló ember vagyok, mint bármelyikünk itt ebben a világban. Ugyanolyan, még lehet, hogy rosszabb is. De az a kincs, amire én is rálelhettem, van lehetőséget, hogy te is ráleljél. A hívők között, egy családban is meg lehet teremteni, ahol Krisztus lelke lakik, meg lehet teremteni az ő országát, de ahhoz, hogy Krisztus jelenlétére van szükség, és ahol Krisztus illata, hogy Pál apostol írja a 2. Korintus levél 2. fejezet 15. versében, mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Szóval ahol Krisztus illata árad, és engedik áradni, ott a mennyek országa jelenik meg. Hány férfi próbálja meg újja köré csavarni a leányt, és azzal hízeleg neki, hogy lehoznám, érted, még a csillagokat is. Hát ne a csillagokat hozd le, drága férfi testvérem, ne a csillagokat hozd le, hanem Krisztus illata, jó illata áradjon a te életedből, a te szavaidból. Egyébként hadd mondjam el, kedves hölgyek, hogy aki ilyet mond, hogy lehoznám, érted, a csillagokat is, az később még a kukát se fogja kivinni. Krisztus jó illata áradjon otthon, legyél Krisztusi a feleséged mellett, legyél Krisztusi a te férjed mellett, legyél Krisztusi ott a gyermekeid számára, a gyermekeid közösségében. Hány gyermek retteg, amikor az apja vagy az édesanyja hazajön? Emlékszem, amikor egy férfi mesélte, alkohol problémákkal küzdött, és aztán szabadult, a Paksi atomerőműben dolgozott, nagyon komoly alkohol problémái voltak, még egy filmet is forgattunk vele, mert olyan csodálatos szabaduláson esett át, és az a férfi elmondta őszintén, bűnbánattal a családja körében, hogy amikor hazament, akkor látta a gyermekei szemében a rettegést, és a gyermekei nem merték hazavinni az osztálytársaikat, mert féltek attól, hogy vajon hogyan fogja az osztálytársai látni az édesapját. És aztán ez a fiatal ember hitre jutott, megtért, megszabadult, és Krisztus illata áradt az ő életéből, és teljesen megváltozott a feleségének a tekintete, a gyermekeinek a tekintete. Mert ilyen az, amikor valakinek az életéből Krisztus jó illata árad. Igen, Krisztus jó illata áradjon otthon, drága gyülekezet. Legyél Krisztusi ott a családodban, olyan illat, amelyben gyönyörködik az Úr. És ha az Úr gyönyörködik benned, az áldássá válik a környezetedben is. A mai alkalommal a hangsúly eltolódásról hallhatunk, hogy az ember mennyire elveszítette a józan ítélő képességét. Ahogy Ézsaiás próféta könyvében is olvashatjuk, ott az Ézsaiás próféta könyvének 5. fejezetében, ott a 20. versben ezt írja: jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Hát nem ezt a hangsúly eltolódást látjuk a mai világban, hogy a jóra azt mondják, hogy rossz, a rosszra pedig azt mondják, hogy jó. Tudnélik, ma a kincsről lesz szó. Állandó kincskeresésben, állandó kincsvadászatban van az ember, olyan kincset keres, amely boldoggá tudná tenni. Aztán sokan összekeverik a boldogságot a boldogulással. Kincsvadászatban él az ember, mert a boldogságot hajszolja. Aztán ilyen boldog morzsákat csipeget, de mégsem nyugszik meg az a szív. Mert Isten úgy teremtette meg az embert, ahogy Pascal fogalmaz, azt mondja, hogy egy úgynevezett Isten alakú űr van az ember szívében, és ezt a boldogság utáni vágyát, kincsét hajszolja az ember, próbálja meg kielégíteni, de mindaddig, amíg nem jó helyen keresi, ezt a szomjúságot nem tudja megelégíteni. Nem tudja. Ezt keresi, és ezt hajszolja a karrierben, a pénzben, a szexben, a partnerben, a házasságban, de újra és újra azzal szembesül az ember, hogy nyughatatlan marad az a szív. Emlékszem, a családunknak volt egy nagyon-nagyon kedves barátja, egy házas pár, akinek sajnos nem adatott meg, hogy gyermekük szülessen, és rendkívül jómódúak voltak. Több ingatlanjuk volt, nagyon-nagyon sok pénz volt a bankszámlájukon, és sajnos a férj egy gyilkosságnak az áldozatává vált, és a feleség otthon maradt, egyedül maradt, és néhány hónapra rá kiderült, hogy súlyos beteg, gyógyíthatatlan beteg, és bekerült a kórházba, és emlékszem, hogy én is akkor elutaztam innen Budapestre, hogy meglátogassam, hogy beszélgessek vele, és ott ültem az ágya szélén, a kórházban, és elkezdtünk beszélgetni, és kifakadt belőle az, hogy Krisztián, mindenem megvolt ebben az életben, mindenem. Soha sem nélkülöztem. Ingatlanjaim vannak. Több 10 millió forint van a bankszámlámon. És most úgy érzem, hogy lehet, hogy boldogultam ebben az életben, de nem vagyok boldog. Hogy itt kellett a halálos ágyamon rájönni arra, hogy nem vagyok boldog. Hogy olyan dolgokat kerestem ebben a világban, amelyek nem tudták betölteni az én életemet, hogy nem tudták boldogsággal eltölteni az életemet, hogy ilyen hangsúlyeltolódás volt az életemben. Olyan döbbenetes, néhány évvel ezelőtt, amikor olimpia volt, már nem emlékszem pontosan, hogy ki volt az az olimpikon, de annyira megragadott az az interjú, amit készítettek vele. Fölállhatott a dobogó legfelső fokára, az aranyérmet beleakasztották a nyakába, és mikor lejött a dobogóról, akkor gyorsan odarohant a közmédiának a riportere, és egy gyors interjút készített vele, és az volt az első kérdése, hogy mindent elért ebben az életben, hogy mit érez most. És ez az olimpikon nem várt reakciója volt. Azt mondta, Európa bajnok vagyok, világbajnok vagyok, csúcsokat döntöttem, hihetetlen teljesítményt tudtam nyújtani, fölállhattam, az életem célja az volt, hogy fölálljak a dobogó legfelső fokára megadatott, nyakamba akasztották az aranyérmet, és most itt vagyok, és egy ürességet érzek. Hogy mi a következő, és nem tudom megmondani, hogy mi a következő. Annyira megragadott engem ez a mondat, hiszen nyilván, mint egy igazi sportoló, erre tette az életét, hajszolta a teljesítményével, a csúcsokat döntött, csúcsot, sok-sok csúcsot tudott megdönteni, és akkor ez az ember elmondja, hogy egy ürességet érez belül. A boldogság kincse utáni vágy hajtja az embert egész életében, de oldhatatlan marad ez a vágy. Van egy kedves kis versike, nem tudom, hogy én vagyok ennyire romantikus, vagy ez más férfivel is megadatott, de emlékszem, amikor általános iskolába jártam, akkor volt egy naplóm, nem tudom pontosan mi volt a neve, egy ilyen napló, amit adhattunk osztálytársainknak, barátainknak, ismerőseinknek, lányoknak, fiúknak egyaránt, és egy-egy idézetet, verset, vagy valami jó kívánságot beleírhatott ebbe a naplóba, és úgy megőriztük. Nem tudom, remélem, hogy más férfinak is volt ilyen, nem én vagyok egyedül a gyülekezetben. És emlékszem, hogy ebbe a kis naplóba valaki beleírt egy versikét, és ez a versike azóta is olyan sokat jelent számomra, így hangzik, hogy evez az élet tengerén, csak kinek ös a bánat szigetén, legyen erőd tovább evezni, a boldogság szigetén kikötni. A többen bólogatnak, úgyhogy megnyugodtam, nem én vagyok az egyetlen. És ez a versike már akkor is nagyon megragadott, és sokat gondolkodtam ezen a versikén, és ugye, amikor a prédikációt írtam, eszembe jutott, hogy hát hányan kötnek ki a bánat szigetén? Hányan kötnek ki ma Magyarországon, Európában vagy a világban a bánat szigetén? Eveznek a boldogság felé, és újra a bánat szigetén kötnek ki. Ma 36 ezer házasságból 24 ezer válással végződik, évről évre. Mennyi bánatot okoznak egymásnak, mennyi bánatot okoznak a gyermekeknek? Hangzatos szavak az oltár előtt, és hangzatos szavak a bíróság előtt. A kincset keresik, és bánat lesz belőle. Vagy kincset keresnek az anyagiakban, a pénzben, és mennyi bánatot szül. Néhány évvel ezelőtt, aki megnyerte a magyar lottó történelem egyik legnagyobb összegét, egy könyvet írt, amelyben leírja, hogyan tette tönkre az egész család életét, hogyan távolodtak el, hidegültek el egymástól a családtagok, hogy mennyi veszekedés és mennyi békétlenség forrása lett, de sajnos a könyv megjelenését már nem érhette meg, mert öngyilkos lett. A kincs reményében töltötte ki a lottószelvényt, és a kincsből bánat lett. Vagy kincset keresnek a gyermekben, körül ajnározzák. Mindent megadnak neki, aztán nézd meg, hogy milyen degenere, fajankó gyerekek lesznek belőlük. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt elmentem egy nagyon jómódú gyülekezeti tagunkhoz látogatni. Szép család, jó egzisztencia, a férj éjjel-nappal dolgozott, az asszony otthon volt, egész nap depressziós volt, két fiú gyermekük van. Aztán elkezd nekem panaszkodni, hogy a gyerekek milyen csúnyán beszélnek vele, hogy milyen engedetlenek, milyen szófogadatlanok, hogy éjjel-nappal számítógépeznek, és hiába szól rájuk, a fülük botját nem mozgatják, pedig mindent megadtak nekik. Aztán mondtam neki, hogy talán éppen ez volt a baj. Talán ez volt a baj, babusgatják, ajnározzák, mindent megadnak nekik, mert kincset látnak a gyermekben, de pont az ilyen gyermek fogja semmibe nézni a szüleit, és alig várja, hogy intézetbe dugja őket, mikor megöregszenek. A kincsnek vél gyermekből így lesz bánat, mert nem azt adta neki, ami igazán fontos lett volna, hanem könnyebb parlagon hagyni a gyermeket, hadd nőjön, mint a dudva. Sokszor látom, hogy nyomják tele pénzzel a gyereket, addig sincs vele baj. Inkább bekapcsolják a tévét, addig sincs vele baj. Mindent megadnak neki, aztán mi lesz belőle? És így lesz ebből a kincsből is bánat. Vagy nézd meg a szexet, mint kincset. Fűfa virággal lefekszenek, este még Ágnes, reggelre Erzsébet lesz belőle, még a nevét se tudja megjegyezni, és mennyi bánatot és tragédiát okoznak egymásnak. Összeköltöznek a kincs reményében, mert hát lakva ismeri meg az ember a másikat, ugye jó magyar közmondás, és nézd meg, hogy mennyi válás lesz belőle. Nézzétek meg! És van merszük fehér ruhában ideálni, van merszük. Nagyon nagy szeretettel, de el szoktam mondani. Na most már olyan ruhák vannak, van egy gyülekezeti tagunk, aki esküvői ruhákat kölcsönöz, meg árul. És mondja, már annyi minden van, baba, ilyen esküvői ruha, meg babaváró, meg sok minden. És van merszük ideálni az oltár elé, fehér ruhában, fehér ruhában. Mert a lakva ismeri meg az ember. És nem pirul az orcájuk, és lesz a kincsnek vélt kapcsolatból néhány év múlva bánat. Figyeljétek meg, hogy az udvarlás idején úgy hívják a férfiak a leányt, hogy kincsem. Majd a házasságban néhány év után a drágám lesz belőle, mert hát olyan drága, olyan sokat költ az asszony. Aztán néhány év múlva pedig úgy hívják, hogy házi sárkány. És így lesz melletted a kincsből, Így lesz melletted a kincsből házi sárkány. És te mi leszel, hadd kérdezzem meg. Te mi leszel? Az elején még a csillagokat hoznád le érte, aztán később az asszonyt küldenéd el valamelyik csillagra minél messzebb, minél távolabb. És így lesz a kincsből bánat. Így lesz a kincsből drágám, és a drágámból pedig házi sárkány. Látjátok? Látjátok, drága testvérek? És lehet, hogy mosolygunk rajta, de talán lehet, hogy a te otthonodban is ugyanez van. Ugyanez. Ugyanez. És lehet, hogy a feleség is úgy szólította a férjet, hogy drágám, mert hát annyiba kerül a peca felszerelés. Aztán egy ordítozó állat lesz belőle. És tudjátok, hány ilyen van? Itt az irodán mesélni tudna, rettenetes dolgok. De azok a falak mit hallottak már? Mit hallottak? Már egymást úgy becézik, hogy állat. Milyen szomorú ez. És így lesz, látjátok, drága testvérek, így lesz a kincsből bánat. És ezekre nem jó építeni, hadd mondjam el, nem jó ezekre építeni. Ezek nem kincsek, ezek olyan kincsek, amely Jézus nélkül egytől egyik bánat lesz. Hadd mondjak el egy nagyon megrendítő történetet. Egy fiatal fiú felkészült arra, hogy diplomát szerezzen. Hónapokon keresztül csodálta a gyönyörű sportautót egy kereskedő bemutató termébe, tudva, hogy az apja megengedheti magának, hogy neki megvegye, és azt mondta neki, hogy ez minden, amit ő akar. Aztán a diplomaosztó közelettével a fiatalember várta, hogy az apja megvásárolja az autót. És végül reggel, a diplomaosztó napján, az apja szólította őt a dolgozó szobájába, és azt mondta neki, hogy milyen büszke, hogy mennyire szereti őt, mennyire hálás érte. És átadott neki egy szépen becsomagolt dobozt, kíváncsi volt a fiatal ember, kinyitotta a dobozt, és talált egy szép, bőrkötéses Bibliát az ő nevével, aranyozott dombornyomással. Dühösen felemelte a hangját az apjára, és azt mondta, hogy rengeteg pénzed van, és nekem csak egy Bibliát adsz. És kirohant, és otthagyta az apját, és odadobta a Bibliát az íróasztalára. És sok év telt el, a fiatalember nagyon sikeres volt az üzleti életben, volt egy szép otthona, csodálatos családja, de rájött, hogy az apja már nagyon öreg. És úgy gondolta, hogy talán el kellene menni hozzá. Már nem látta diplomaosztó óta. De mielőtt intézkedett volna, kapott egy táviratot, hogy az édesapja elhunyt. Szükséges, hogy jöjjön azonnal haza, mert intézkednie kell. És amikor megérkezett az apja házába, szomorúság és megbánás töltötte el a szívét. Elkezdte keresni apja fontos dokumentumait, és látta, hogy az a Biblia ott fekszik az íróasztalon, úgy, ahogy évekkel ezelőtt ott hagyta. Könnyeivel küzdve kinyitotta a Bibliát, és elkezdte lapozni. Az apja kézírásával beírt bibliai vers volt található az első lapon, Máté evangéliumának 7. fejezetéből volt az idézet. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Így hangzott az idézet. Ahogy olvasta ezeket a szavakat, egy megrendelő lap esett ki a Bibliából, rajta a kereskedő neve, ugyanaz a kereskedő, akinél ő a sportkocsit találta. A címkén volt egy időpont, a diplomaosztó napja, és a következő ráírva, kifizetve. Kincs. Van, amikor az ember kincset kér és mást kap. Kincset keres és mást talál. példázatunkban egy olyan kincsről beszél Jézus, amely után minden ember áhítozik, vágyódik, de ebben a világban sosem fogja megtalálni. Ez a drága kincs nem e világból való, mert ahogy olvashatjuk János evangéliumában, a világ nem ismerte meg őt. Más a világ, és más a Jézus által kínált kincs. Az előbbi elmúlik, megemészti a rozsda, a moly, a Jézus által kínált kincs betölt, megelégít. Na erről a drága kincsről írja az ige, mondja maga Jézus, hogy aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Lehet jönni ezért a drága kincsért, és aki ebből iszik, ahogy Jézus mondja, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Csak Jézus által lehet ehhez a kincshez hozzájutni. Ez a föld és a kincs szorosan összetartozik, elválaszthatatlan egymástól. Ez a drága kincs a szántóföldel együtt van, ezért pedig nagy árat kell hozni. Fel kell mindent adni. Azt mondja itt Jézus ebben a példázatban, hogy eladja mindenét. Eladja mindenét. Tudod, ehhez a kincshez csak úgy juthatsz hozzá, ha mindentől megválsz, ami addig fontos volt, amit addig kincsnek tartottál. Pál apostol lemer írni, és ezért idéztem a lekcióban is ezt a Filippi levél 3. fejezetét. Pál apostol lemerte írni, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Tudod, ez a mindent, ez nagyon fontos. Nem néhány dolog, amitől szívesen megválnál, nem lomtalanításról van szó, hogy csak a felesleges dolgokat, hanem mindent. Sokan idáig nem mernek eljutni, hogy mindent, mert ez is kell, az is kell, ehhez is ragaszkodom, ahhoz is ragaszkodom, és nem mernek meghozni radikális döntéseket. Hogy azért a szántóföldért, azért az életért, amit Jézus kínál, azért a kincsért, amit ő ad, azért mindent, érte nem sajnálok semmit. Nem érdekel, hogy milyen áron, hanem bármi áron. Bármi áron. Ha az életembe kerül, nem baj. Nem baj. Oda tudom-e tenni az életemet, és legyen ezen a mai istentiszteleten ez a fő kérdés, hogy vágyol-e egyáltalán erre a kincsre, amit Jézus kínál? Vágyol-e erre? Ő nem tud és nem akar versengeni azzal, amit ez a világ kínál. Ő nem akar. Mert a kettőt nem lehet egy lapon említeni. Jézus valami olyasmit kínál, amit te nem fogsz megkapni, és én sem fogok megkapni ebben a világban. És tudom, hogy talán furcsának tűnnek ezek a szavak, de tudom, hogy az, aki megbocsátásra akar találni, annak igazán fontos ez a szó, hogy Jézusnál bűnbocsánatra lehet lelni. És tudom, hogy vannak olyan emberek, különösen ebben a mai világban, akik keresik az életnek az értelmét, akik keresik azt, hogy vajon van-e a halál után élet, van-e valami, ami vár bennünket oda át. És azt mondja Jézus, hogy aki hisz bennem, annak örök élete van. Értitek, hogy ez a kettő, kétféle kincs, amit a világ kínál és amit Jézus kínál, az nem kompatibilis egymással. Az nem kompatibilis. És ezért nagyon fontos kérdés az, hogy le tudod-e tenni az életedet azért a drága kincsért. Van egy gyönyörű szép ének, a CD-nken a feleségemmel énekeltük is, rajta van a CD-nken, a Mélyen meghajlok én színed előtt ének, talán biztos, hogy sokan ismerik. És ennek a csodálatos éneknek van egy nagyon szép versora, mely így hangzik, hogy öld meg, ó Jézusom, bennem az ént. Még az énem sem drága, Semmi sem drága, hogy enyém legyen az a szántóföld, és benne az a kincs. Le tudod-e tenni az életedet? Megmered-e hozni azt a radikális döntést, hogy a te szabadra kivetem a hálót? Nekem olyan sokat jelent Lukács evangéliumának 5. fejezetében, olvashatjuk azt a történetet, hogy a halászok, a tanítványok, akiket Jézus elhív, egész éjszaka haláztak, nem fogtak semmit, aztán hajnalban kihajóztak a partra, szedték össze a hálóikat, ezek tanult halászok voltak, Jézus oda megy hozzájuk, Jézus elkezd beszélgetni velük, és azt mondja, hogy menjetek vissza, és engedjétek a vízbe a hálóitokat. Ott van egy halász, mesterember, ott van Jézus, aki rabbi, mindenki a maga szakmájának, hivatásának, a tudásának birtokában van. Hát Jézus nem végzett el ilyen horgász gyors talpaló tanfolyamot. És Jézus azt mondja, menjetek vissza, és halászatok. És akkor elhangzik egy ilyen mondat, hogy egész éjszaka haláztunk, fáradtak vagyunk, de Uram, a te szavadra mégis kivetjük a hálót. Értitek ezt a radikális változást? Hogy nem kezd vitába elegyedni Jézus, hogy Jézus ne haragudj, tehát legyen egy határvonal, te tudd a kompetenciádat, én tudom a kompetenciámat, te legyél tisztában a hivatásoddal, én tisztában vagyok a hivatásommal, te ne szóljál bele, hogy én mikor halászok és mikor ne, hát egész éjszaka ott voltam. Nem megy bele ilyenbe, hanem azt mondja, hogy mivel te mondtad, ezért én megteszem. Drága gyülekezet, megmeritek hozni azokat a döntéseket, amelyeket Jézus mond. Még akkor is, ha egyébként nem kompatibilis a világgal. És tudom, hogyha fáj, ha nehéz, de akkor is meg lehet tenni. Ahogy Gedeon is tette, olyan sokat jelent mostanában számomra Gedeon története. Gedeonnak Isten azt mondja, hogy figyelj, menj vissza a családodba, és vágd ki a szent fát, rombold le az áldozó halmot. Gedeon fél. Fél az apjától, fél a feldühödött tömegtől, a néptől. De azt mondja, hogy mert te mondtad, ezért én megteszem. Megteszem, mert eljött az a pillanat, hogy dönteni kell, és nem akarok tipródni, nem akarok toporogni, hanem kész vagyok mindent feladni, érted, mert te is feladtál mindent, értem. És tudjátok, ennek az utóbbinak van igazán nagy ereje. Mert ha megfordítjuk ennek a példázatnak az üzenetét, akkor arról van szó, hogy ebbe a szántóföldbe, ebbe az életbe belerejtett, beleteremtett egy kincset, mert az Atya így tekint rád, mindannyiunkra, rád is, rám is, mindannyiunkra az Atya így tekint, egy kincs vagy az Atya számára. Azt olvashatjuk az igében, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Hogy Isten úgy tekint rád, hogy te egy kincs vagy, és téged beleteremtett ebbe a világba, ebbe a szántóföldbe. És annyira szeret téged, és amikor megtalál téged, mert ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, akkor ő odaadta mindenét, az ő saját tulajdon fiát sem kímélte, ahogy olvashatjuk a római levélben. Ott az első, a 8. fejezetben, a 32. versben azt olvashatjuk, hogy aki az ő saját tulajdon fiát nem kímélte, hogy ne adna nektek mindent ajándékba. Tehát, hogy az Atya így tekint ránk, egy kincsként. És ő elment és eladta mindenét. Mindenéről lemondott az Atya. A saját fiáról kész volt lemondani. Kész volt a saját fiát a halálba küldeni. Érted is, meg értem is. Hát nem indulsz meg ezen, hogy mi szeretni való van benned és bennem. És ő mégis szeret, mégis odaadott mindent. Érted ennek a példázatnak a két irányát? Ő odaadott mindent, hát hogy ne adnék én is mindent oda, hogy ne adnék, mondanék le én is mindenről az ő páratlan nagyságáért. Drága gyülekezet, olyan jó lenne mindent itt hagyni, ezen a helyen. Mindent, ami fáj, és ezért imádkoztam az elején. Isten látja, hogy kinek mire van igazán szüksége. Látja a mi szívünket, egy nyitott könyv az életünk. Talán lehet, hogy sok mindent titkolunk, talán lehet, hogy nem merjük felszínre hozni. Vannak dolgok, amelyek bántanak bennünket, ott vannak a bűneink, amelyek terhelik az életünket. Drága gyülekezet, olyan jó lenne itt hagyni mindent. Most, amikor lesz majd úrvacsora is ezen az Isten tiszteleten. Olyan jó lenne letenni mindent. És olyan jó lenne másképpen hazamenni, mint ahogy jöttünk ide. Hogy ne a bánat szigetén kössünk ki. Talán ez idáig életet kikötői a bánat szigetein voltak. De ezen a héten van arra lehetőség, hogy ez megváltozzon. De ez az kell, hogy tédd le mindent Jézus lába elé, hogy vald meg a bűneidet, és tiéd lesz az a drága kincs, a kegyelem, a bocsánat, az örök élet, és a szántóföld, a Jézussal való kiteljesedett élet. Hát így menjünk együtt Jézushoz, így menjünk együtt Jézus elé. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, azért a kincsért, amelyet te kínálsz mindannyiunk számára. Urunk, add, hogy mi, akik ebben a világban, mint a te teremtményeit, keressük, hajszoljuk a kincset, egy kincs vadászatban vagyunk. Urunk, add, hogy megérthessük, hogy mi is az igazi drága kincs. És neked van hatalmad betölteni az életünket, és van hatalmad megelégíteni az egész életünket. Amen.